Isten igéjét Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből olvasom, a második fejezet 19-től a 21. verséig. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos és minden jó cselekedetre alkalmas. Kinek van igaza? Ezt a kérdést érezzük ma egyre kevésbé illik feltenni. Filozofusok arra emlékeztetnének, hogy hát mennyire nehezen körülírható az igazság fogalma, és az is kérdés, hogy egyáltalán beszélhetünk-e bármiféle objektív igazságról. És leginkább nem, a közbeszéd szintjén ezt mindannyian érezzük. A lélektan felől igyekvők pedig azért vonnák össze a szemöldöküket, mert hát mennyire éretlen gyerekes az az ember, aki úgy véli, hogy neki mindig igaza kell, hogy legyen, aki ezzel foglalkozik, ezzel a kérdéssel, hogy kinek van igaza. Úgyhogy ez a kérdés egy elég nagy hátrányban indul a ma kurrens kérdések és szellemi áramlatok piacán, kicsit régi módi, kicsit elavult. Amennyiben azonban meg akarjuk ragadni a Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelét, és ezt a második fejezetet, akkor nem kerülhetjük el, mert ez van a középpontjában. Az egész kontextus a keresztény üzenettel, az evangéliummal kapcsolatos tévtanítások, és a különféle tanítók közötti vita tárgya mi más lehetne, mint hogy hát kinek van igaza, mi az Isten igazsága, amit Pál az evangéliummal azonosít. Úgyhogy itt merül fel a kérdés Isten népében újra és újra, nyilván nem csak így, hogy kinek van igaza, hanem sokkal inkább árnyaltabban, mi az igazság, vagy honnan tudjuk, hogy az igazság oldalán állunk-e egy-egy kérdésben. Három gondolatban kívánom ezt kibontani. Az első a probléma, ahol felvetődik ez a kérdés, az igazság kérdése akkor és ma. És itt az egész szakasznak, a második fejezetnek a nagyobb kontextusára fogok nézni. Másodszor a válasz, honnan tudjuk, hogy hol állunk, és erről szól az a textus, amit felolvastam, a mai ígéretes textusa. És harmadszor az eredmény, hogy hogyan képviseljük az igazságot ebben a világban, és itt egy kicsit megint kitekintek az egész fejezetre. Szóval a probléma, hogy miért és hogy vetődik fel ez a kérdés. A válasz, honnan tudjuk, hogy hol állunk, kinek van igaza. Az eredmény, hogy hogyan képviseljük a felismert igazságot. Elevenítsük fel újra, mi történik Pál apostol és Timóteus között. Timóteus egy fiatal, félénk gyülekezet vezető, akit Pál állított szolgálatba az efézusi gyülekezetben, amit ő alapított. És a levél arról szól, ez a szakasz, meg különösen is, hogy Pál abban erősíti Timóteust, hogy őrizze meg az evangéliumot, amit úgy nevez az előző fejezetben, hogy a rád bízott drága kincset. Ugyanakkor ennek ára van, hiszen Pált éppen emiatt az evangélium miatt börtönözték be. Pál egyrészt börtönben van, bilincseket visel az evangéliumért, ugyanakkor az efézusi és a környékbeli gyülekezetekben, ahol Timóteus a vezető, többen elhatárolódtak Páltól is, és többen eltévejedtek, mondja Pál, az igazságtól. Timóteus feladata tehát az, hogy ebben a nehéz helyzetben képviselje az evangéliumot. Ezzel kezdi a fejezetet az apostol, azt mondja neki, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, az evangéliumot, az Isten igazságát, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát tét, hogy tovább fog-e menni az evangélium, Isten igazsága a tévtanítások helyzetében. Így folytatja viszont, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája, azaz az apostol bilincsek között van, és Timóteusnak tudnia kell, ha ő tovább akarja adni az evangéliumot megbízható embereknek, akik majd szintén továbbadják, annak ára van, és az apostol ezt kimondja, avval szenvedés jár. A harc tehát a tévtanítások mezőjén zajlik. És ahogy tudjuk, bármiféle szóbeli vitából, vagy az igazság körül folyó vitából, legyen ez egy elhúzódó családi konfliktus, egy visszatérő házastársi téma, ahol soha nem tudunk egyetérteni, vagy bármilyen más ügy. A viták egy idő után elkeseredetté, zavarossá válhatnak, és teljesen el is bizonytalanítanak. Nem véletlen, hogy az apostol az igaz tanításhoz való ragaszkodás mellett arról is beszél itt újra és újra, hogy a terméketlen vitákba meg ne menjen bele Timóteus. Azt mondja, ne folytassanak haszontalan szóharcot, hallgatók romlására, szentségtörő, üres fecsegők elől térj ki, az ostoba és éretlen viták elől térj ki. Szóval mindannyiunknak van tapasztalata, hogy amikor egy általunk igaznak tartott dologhoz való ragaszkodás egy idő után annyira elkeseredetté, annyira elmérgesedett helyzetté válik, hogy már semmiféle megértés nincs, és egy értelmetlen, terméketlen vita születik. És a végén már azt se tudjuk, hogy mi az igaz meg, miért mentünk ebbe bele, annyi szenny jön a felszínre az indulatok kapcsán, hogy a végén teljesen elbizonytalanodunk. És ez az emberi tapasztalat, ez, ha rávetítjük erre a helyzetre, akkor azt mondja, hogy miközben emberi tapasztalatunkban kiterül egy csomó mindenért vitatkoztunk, amilyen nem kellett volna, meg felesleges volt, meg nem is volt igazunk, az Isten igazságával ez nem így van. Tehát ott a tét az megmarad. Az Isten igazságának a kérdése, mint tét megmarad, de a tapasztalat, hogy egy terméketlen, üres vitává fajult ez az egész, az ott is megjelenik. Szóval arra szeretnék kicsit most tovább lépni ebben a helyzetben, hogy mi az Isten igazsága, és mi ennek a harcnak a súlya, a tétje. Amikor az Isten igazságáról, és a keresztény gyülekezetben, mert hát hol máshol jelenne meg a tévtanítás, és a keresztény gyülekezetben megjelenő tévtanítás között feszülő ellentét van előttünk, akkor ez soha nem általános, hanem mindig konkrét kérdések mentén vetődik fel. Mert azért, mert a kereszténység a maga története során minden kultúrában, minden világrészen, meg a történelemben, minden különböző időben, tehát ilyen értelemben minden kultúrában más és más helyzetben találja magát. Más és más kérdések jelentik az igazi kihívást, amire valamilyen módon reagálnak a keresztények. És ha általában igaz is, hogy mondhatjuk, hogy a Bibliának van egy igazsága, amit tulajdonképpen abban levezethetünk, vagy összefoglalhatunk, hogy Isten teremtette ezt a világot, és minden az ő szeretetéből jött létre, utána az ember megromlott, mert fellázadt Isten ellen, és bejött a világba a pusztulás, a rombolás, a bűn, és mindent átitatott. De Isten nem hagyta ezt ennyiben, hanem elkezdte helyreállítani ezt a világot. Először Izraelen keresztül, majd pedig ott megszületik Krisztus, akiben elvégzi a megváltás nagy művét, hogy majd egy nap újjáteremtse a világot. És az igazsághoz tartozik, hogy ebben a történetben Isten népének Isten szerinti kedves életet kell élnie. Ez általánosságban igaz. De hogy ez mit jelent egy konkrét korban, egy konkrét helyzetben, és ott hogy jelenik meg a küzdelem az igazság meg a tévtanítás között, az mindig változik. Gondoljatok erre, olvastuk ezt, és múlt héten hallottunk erről, hogy a vita ott az volt, Pál és Timóteus idejében, hogy egyesek a gyülekezetből azt mondták, hogy már megtörtént a feltámadás. És hallottunk erről, hogy múlt héten, hogy azért, mert egy görög kultúrában, vagy egy gnosztikus kultúrában nagyon nehéz volt elhinni azt, hogy testben feltámad az ember. De kérdés ez ma itt. Mondja a közülünk bárki, hogy a feltámadás megtörtént? Nem, ez ma nem ez a kérdés. Néhány száz évvel később az volt egy nagy kérdés a kereszténységben, hogy Isten-e Jézus? És Áriusz és az ő követői ezt tagadták, és egy nagy harc volt, amire megszületett azt, hogy kimondatott, hogy Jézus valóban Isten, valóságos Isten. De ez ma nem ez az elsődleges kérdés a gyülekezetben, semmiképpen nem. Millió ilyet mondhatnánk, az előző századnak az elején, az Egyesült Államoknak a déli részén még többen érveltek amellett, hogy a Biblia hogyan támogatja a rabszolgaságot, miközben mások meg arról beszéltek, hogy nem. Kérdés ma ez nekünk. Nem kérdés nekünk. A múlt század első részében, a 30-as években a vita például az volt Németországban, hogy hogyan viszonyuljunk a náci fajelmélethez. És az úgynevezett német keresztények ki tudták valahogy a bibliai üzenettel összhangba tudták hozni ezt a kérdést, miközben a hitvalló egyház keresztényei azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan. De nem ez a mi kérdésünk. Afrikában bizonyos helyeken még ma is megjelenik az a kérdés, hogy egy kereszténynek lehet-e több felesége, mert a törzsi kultúrában ez jelen van, és akik megtérnek, ott előjön ez a kérdés. Kérdés nekünk ma itt Európában, hogy lehet-e több feleségünk? Hát annyira nem. Mi a vita tárgya? Értitek? Minden az igazság, meg a tévtanítás összeütközése konkrét történetek, gondolatok mentén történik. És nagyon érdekes az is, nem, hogyha nézzük ezeket ezt a néhány példát, amit elmondtam, a legtöbbel kapcsolatban azt mondjuk, hogy jé, ezen vitatkoztak keresztények, jé, ez kérdés volt. Van-e valami, ami nekünk kérdés? És amiben, ahogy ők akkor nem tudtak világosan látni, pedig visszatekintve, annyira egyértelmű, talán egyszer majd rólunk is azt mondják, hogy megosztotta a keresztényeket mélyen, és nagyon nehezen ragadták meg az igazságot. Pedig olyan világos. Most meglátásom szerint az egyik legnagyobb kérdés és küzdelem a keresztények számára a nyugati világban a szexualitás körül zajlik. És ezt néven neveztem az előző igehirdetésben 3 hete, és a visszajelzésekből tudom, hogy többeket megmozgatott. Mire van szóval, azt is mondhatom, hogy megosztó volt. Vannak, akik megerősítést nyertek, és vannak, akiket felkavart. És továbbra is hadd mondjam, hogy a meggyőződésem szerint, és szeretnék egy kicsit érvelni, hogy ezt jobban értsétek és lássátok, hogy miért van erről szó, a meggyőződésem szerint az egyik kulcsterület, ahol ez a vita, az igazság meg a tévtanítás között velünk marad, a következő időszakban, hosszú-hosszú időszakban, akár néhány 10 évben, vagy néhány évtizedig valószínű, ahol az evangéliumi hűséghez való ragaszkodásnak ára van, az ez a terület. Keresztény egyházak, tudjátok jól, egy része, egy növekvő része teret ad a homoszexuális párok megáldásának. Teológusok a klasszikus bibliai szakaszok újszerű értelmezéseit adják ebben a kérdésben. Mások meg ragaszkodnak a Bibliában kijelentett teremtési rendhez, például a házassághoz, mint kizárólag férfi és nő szövetséges kapcsolatához, vagy az erre épülő családhoz. És a vita zajlik. És ez a vita egyre jobban, egyre inkább ennek a vitának a keresztüzébe fogjuk mi is magunkat találni. Miközben, meg egy rövid visszautalás, arról is beszéltem 3 hete, hogy miközben a Bibliához ragaszkodó keresztényeket egyre több vád fogja, meg támadás fogja érni, hogy ez gyűlölködés, ez homofóbia és hasonló vádak. Akkor is, ha szeretettel vagyunk a szexualitásukban megtört emberek iránt. Mert ki az, aki ne lenne maga is megtört. Akkor is, ha megvalljuk és megéljük Isten szeretetét, könyörületét, irgalmát, bocsánatát minden ember felé. Mert ki az közülünk, aki maga nem szorult rá erre a könyörületre, erre a bocsánatra, Isten oldaláról nézve. Szóval akkor a kérdés az, hogy miért hoztam elő az LMBTQ kérdést 1 hete. Értenetek kell, hogy miért beszélünk erről, ahhoz, hogy el tudjátok helyezni. Nos, nem gyűlöletből, nem megvetésből, nem az LMBTQ emberek iránti indulatból. 20 éve talán elsőként a református szószékeken beszéltem a homoszexualitásról, megnéztem, hogy mit írtam, fenn van a honlapon. Ugyanazt mondom ma is. Akkor is nagyon határozottan azt mondtam, hogy egyáltalán nem arra hív minket Isten, sőt, attól óv, és abban hív minket Isten megtérésre, hogy gyűlölködjünk, hogy ítélkezzünk, hogy olyanok legyünk, mint a társadalomnak egy jó része ebben a kérdésben, akik nagyon ellenségesen tudnak fellépni az ilyen emberek iránt, mert Isten könyörületre, meg szeretetre hív bennünket. Nem is valami politikai agendát követve hozom elő ezt a kérdést. Az egy esetleges dolog, hogy most ez valamiért a politikában is megjelenik. Hanem egyetlen egy ok miatt. Mert a lelkipásztornak az a feladata, hogy a gyülekezet tagjait erősítse, segítse, azaz pásztorolja, hogy hűséges életet éljenek. Hogy Isten szerinti hűséges életben járjanak. A lelkipásztor feladata, mint a pásztor feladata, gondolj bele, a pásztor tudja, hogy hol jön a veszély. Hol leselkedik a veszély a nyájára. És azért kell dolgoznia, úgy kell a juhait terelgetnie, táplálnia, őriznie, hogy felkészítse őket arra a veszélyre, ami rájuk leselkedik. Úgyhogy nem gyűlölet, nem gyanakvás, nem mások elutasítása a cél, nem a félelem, hanem hogy az Úr Jézus Krisztus iránt hűségesek legyünk, megálljunk az igazságba, és ugyanakkor együttérző, szerető emberek legyünk. Ezért beszélek erről, hogy meg tudjunk állni, hogy legyen erőnk és bátorságunk megállni a hűségben, akkor is, és éppen azért nehéz ez a kérdés, ha ennek ára van. Mert pontosan tudjuk, hogy ennek ára van. Az is érdekes, hogy amikor úgy tűnik, hogy hiába való a szóbeli küzdelem, vagy a harc az igazság megtartásáért, amikor testvérek beleállnak a tévtanításba Pál és Timóteus helyzetében, milyen érdekes, hogy Pál megismer nevezni két tévtanítót név szerint is, és elfordulnak sokan Istentől, értitek, akkor megjelenik az, amiről az elején beszéltem, hogy egy idő után már mi se tudjuk, hogy mi az igazság. Egy idő után elbizonytalanodunk. Ki tartozik Istenhez? Honnan tudjam, hogy melyik az igazság? Honnan tudjam, hogy ki az, aki Istené? Egy összezavarodás és elbizonytalanodás jelenik meg Krisztus követőinek az életében. És ez az a helyzet, ez az a probléma, amiben vagyunk, és ahol válasz a ma olvasott textus, amire válasz ez a három vers, ami így kezdődik. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. A válasz, Isten ismeri az övéit. Ki az övé? Ki az, aki hozzátartozik? Ki az, aki eltévejedett, amikor már nem látjuk? A válasz részletesebben, Isten vetett, lefektetett egy szilárd alapot. Az alap az új szövetség összefüggésében, itt nem mondja ki Pál, Jézus Krisztus az ő személye és az ő tanítása, amire felépül Isten háza, azaz az igaz egyház. És ez egyrészt elrejtett, nem mi ismerjük fel teljes bizonyossággal, hogy kik az övéi, azt mondja Pál, az alapra oda van pecsételve, írva, hogy ismeri az Úr az övéit. És abban az értelemben is elrejtett, hogy az, hogy magunkat sem a magunk ismerete tartja meg ezen az alapon, hanem az, hogy Isten ismer bennünket, mint az övéit. Másrészt viszont az elrejtettség mellett mégis nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az övé, hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt. Gyümölcseiről ismeritek meg. A gyümölcs hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Hadd mondjam ki ezt a képet mélyebben, ezt a szilárd alapot, Jézus személyéről. Máté evangéliumában Jézus elmondja azt a tanítását, amit úgy ismerünk, hogy a hegyi beszéd. És ennek a tanításnak a végén megjelenik először a kérdés, hogy kik az úréi és kik nem. Azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. És azt mondja, hogy lesznek azoknak, akiknek azt mondja Isten, hogy nem is ismerlek titeket. Aztán utána egy kis példázattal, egy képszerű beszéddel zárja le a hegyi beszédet, és azt mondja, hallottuk a lekcióban, hogy aki hallja az én tanításomat, ezeket a beszédeket, mondja Jézus, és aki cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat. Aki azonban hallja ezeket a tanításokat, de nem cselekszi azokat, az olyan, mint a bolond ember, aki homokra építi a házat. Az első ház megmarad, a másik összeomlik. Szóval a szilárd alap Jézus személye és tanítása, de ez önmagában nem minden, mert a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. És Jézus két mozzanatot említ, hallás és cselekvés. A hallás azonban önmagában nem elég, mert sokan hallják. Úgyhogy a kérdés a cselekvés lesz. A cselekvés, ami által kapcsolódunk Jézushoz és a szilárd alaphoz. És ennek a cselekvésnek a két mozzanatát szeretném most elétek tárni. Mit jelent nem csak hallani, hanem cselekedni Jézus tanítását, Isten igazságát, és ezáltal ráépülni erre a szilárd alapra, aminek különben a neve, hogy Isten az övéit ismeri. Ebben először benne foglalhatatik Jézus tanításának és a Szentírásnak, Jézus számára az egész Ószövetség, a Szentírás Isten kijelentése. Szóval belefoglalhatatik a Szentírás tanításának igaznak tartása. Igaznak tartani, azt gondolod, hogy ez nem cselekvés, de ha végig gondolod, igaznak tartani éppen abban különbözik attól, hogy csak hallom, hogy van benne a cselekvésnek, a döntésnek egy mozzanata. Egyfajta aktív döntés, hogy igaznak tartom Isten szavát, igaznak tartom Isten igazságát, szemben akár azzal, amit ez a világ igaznak mond, sőt, igaznak tartom Isten szavát szemben azzal, amit én magam igaznak tartok. És ez az utóbbi állítás, ez valószínűleg a legtöbbünk számára szentségtörés, hiszen a dogma, a mai világnak az egyik dogmája, hogy az igazság az, amit én igaznak tartok. És te neked az igazság az, amit te igaznak tartasz, és a harmadiknak az igazság az, amit ő igaznak tart. És ez egy annyira mélyen átjár bennünket ez a gondolat, hogy azt gondoljuk, hogy én csak akkor lehetek igazán önmagam, akkor juthatok valahova ebben a világban, az ebben a világban való életnek a lényege, a legmélyebb valósága, hogy amit én igaznak tartok, az igaz, hogy kiállok a magam igazsága mellett, hogy hiteles vagyok ahhoz, amit gondolok. És én azt mondom, hogy az, hogy az Isten igazságát, a Szentírást igaznak tartjuk, az azt is jelenti, hogy még a magam igazságával, amit gondoltam, vagy amit vélek, még azzal szemben is igaznak tartom Isten kijelentett igazságát. De ha azt mondjuk sokszor keresztény körökben, hogy kereszténynek lenni például azt jelenti, hogy önmagamat alárendelem az Úr Jézus Krisztusnak, mint a megváltónak, az nem azt jelenti, hogy még a magam igazságát is alárendelem az ő igazságának? Amikor azt mondjátok többen, hogy nektek azt jelenti, vagy így fogalmaznátok meg néha, hogy mit jelent kereszténynek lenni, vagy mit jelent, hogy kereszténynek vagytok, és azt mondjátok, hogy átadtam az uralmat az életem felett Jézus Krisztusnak. Akkor milyen uralmat adtunk át mi az életünk felett Jézus Krisztusnak, akkor, amikor az ő igazsága találkozik a mi igazságunkkal, és mi azt mondjuk, hogy köszönjük, azért ezt mégse kérjük. Akkor ki az Úr ebben a helyzetben? Szóval a gondolkodásunk és akaratunk aktív mozzanata, Jézus tanításának a megcselekvése, tehát, hogy amikor az Isten a Szentírásban kijelentett egyértelmű igazsága ütközik azzal, amit én gondolok, vagy gondoltam, akkor nem abba az irányba mozdulok, hogy azt eltolom magamtól, vagy fellázadom ellene. Ez azt jelenti, hogy Krisztus megváltottjának lenni nem más, mint hogy azt mondom, leteszem a jogot a magam igazságára, és magamra öltözöm az ő igazságát. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a megtérés vagy önmagunk átadása azt is jelenti, figyelj, hogy nagyobb eséllyel tartom a magam gondolkodását, meglátásait és érzéseit tévesnek, mint amennyire gondolom, hogy Isten kijelentése, a Szentírás igazsága a téves. Hiszen nem pont ezt jelenti megváltott embernek lenni, hogy egy ponton azt mondtuk, hogy az életünk megromlott és elveszett Isten nélkül, és ez nem csak valamiféle erkölcsi dolog, hanem a lényünk elszakadt Istentől, és az értelmünk, a gondolkodásunk, az akaratunk minden valamilyen módon, valamilyen mértékben az Isten nélküliségnek a megrontó, megromló hatása alatt van, de hogy ide jött el Krisztus értünk, itt találkoztunk vele, itt ragyogott fel előttünk az ő dicsősége, itt ismertük meg az ő szeretetét, itt nyertük el az ő bocsánatát, és itt kezdett megújulni az egész életünk. És akkor ezek után nem azt jelenti keresztjének lenni, hogy azt mondom, hogy nagyobb eséllyel van hiba az én gondolkodásomban, amikor az ő kijelentésével ütközik össze, mint az ő kijelentésében. És ez nem azt jelenti, hogy nincs helye vitának, nincs helye gondolkodásnak keresztények között. Számos kérdésben nem kell nagyon sokat beszélgetni és gondolkodni, hogy felismerjük, hogy mit is tanít a Biblia. De az alapvető hozzáállásban, ha Isten lefektetett egy alapot Krisztusban, akkor ez nem azt jelenti, hogy igaznak tartom Jézus személyét, tanítását és az Isten kijelentését. És ha ez az igaznak tartás, amiről most beszéltem, mint aki cselekszi és nem csak hallgatja Jézus tanítását, ez a gondolkodás megváltozásával jár, ami a görög kifejezés a megtérésre, a gondolkodás megváltozása, akkor az is igaz, hogy a megújult gondolkodás sosem jár önmagában, hanem megújult, megváltozott élet követi. Ezért miközben az Úr ismeri az övéit, mondja, és annak a pecsétje, hogy az övéi vagyunk, mégis az a gondolat, hogy és elhagyja a gonoszt az, aki őt Úrnak vallja. Azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz, amit elmondtam. Abból a szempontból, nem a megértés szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy szóval akkor ez lehetséges? Vagy még ezelőtt? Nem valami teljes bolondság azt gondolni, hogy Isten igazságát az önmagam által igaznak tartott elérendeljen? És a természetes ember azt mondja, hogy ez bolondság. De ha te Krisztussal jársz már, vagy már így valami megérintett belőle, akkor esetleg azt mondod, hogy lehet, hogy ez nem bolondság, de biztos, hogy képtelenség. Nem képtelenség az Isten igazságát előbbre helyezni a magam felismert igazságánál. És a válasz az, hogy de. Bolondság is, meg képtelenség is, és éppen ezért itt még hadd beszéljek arról, hogy amiről most szó volt, ez nem teljesítmény, amit te elérsz, hanem Isten egy cselekvésének, ami megtörtént az életedben, a gyümölcse, amit aztán egyre inkább kimunkálsz. Nem teljesítmény, gyümölcs. Mit jelent ez? Az alap, mit jelent ez? Hát először így mondom, amit ez jelent, az az, hogy csak Krisztus átformáló, újjáteremtő, a Szentlélek által újjáteremtő valóságában ismerjük fel mindazt, amit elmondtam, és élhetjük. Krisztus nélkül ez nem megy, de kicsit részletesebben az alap, amit Isten vetett, azaz lefektetett, vagy elhelyezett, Krisztus személye és tanítása, mondtuk, de ezt ő helyezte el. A pecsét, ami rá van írva, szintén Istené, ismeri az Úr az övéit. Nem az van oda írva, hogy te jelentkeztél, és az Úr. Mindenki az Úr, aki jelentkezett, nem. Ismeri az Úr az övéit. Ő írta bele ebbe az alapba a nevedet. Az igazsághoz tartozás nem más, most próbálj ezt a képet kibontani, ezt az alapot, mint hogy a Szentlélek, Isten maga megfog téged, az életedet, és elhelyezi erre az alapra. Rátesz bennünket Jézus Krisztusra. Ő tesz rá minket erre a kősziklára, és építi rá Isten házát, amire ez van írva, hogy ismeri az Úr az övéit. Ő teszi. És hogy hogyan? Menjünk még mélyebben bele ebbe a képbe a Bibliában. Jézusról, mint az alapról, amire felépül a ház, az Isten háza, az Isten egyháza. Jézusról, mint alapról már az Ószövetségben előre beszél Dávid, próféta. 118. Zsoltárban azt mondja, az a kő, amelyet az építők megvetettek, azaz lenéztek, az lett a sarokkő, az alap. És az apostolok, Jézus tanítványai többször használják ezt a képet, mindig abban az értelemben, hogy nézzétek, Jézus az a kő, amelyet az építők megvetettek, értéktelennek, semminek tartottak. Gondolj magad elé egy építkezést. Nézegetik a köveket, melyik lesz alkalmas arra, hogy az alap legyen, a sarokkő legyen, amire minden felépít. És fogtak egy ilyen követ, találtak egy ilyen követ, és a metafora szerint ez Jézus. Megfogták, megnézték, félredobták, hogy ez selejtes, haszontalan, semmire sem jó. De arra járt az Úristen is, és azt mondta, hogy az a kő, amit oda kidobtak a szemétben, az igazi, az a jó. Arra fogom felépíteni, erre az alapra az én házam. És a metafora pontosan visszaadja Jézus történetét. Jézust megvetették, Jézust értéktelennek tartották az ő népében, Jézust kidobták, Jézust eldobták. Jézus nem kellett az övéinek, a zsidóknak, Jézus nem kellett a népeknek, a pogányoknak. Közösen lázadó rabszolgák halálára juttatták, a kiátkozottak halálát szánták neki a kereszten. Ez nem más, mint hogy, bocsánat, kidobták a szeméttelepre, nem kell lesz. De az atya, hadd mondjam így, az atya fogta az ő egyszülöttjét, az ő szerelmes fiát, fogta a fiút, aki mindenben igazságában járt, akiben mindvégig gyönyörködött, és életre keltette a halálból. Feltámasztotta a harmadik napon, és azt mondta, ő a kőszikla, ti megdobtátok, eldobtátok, elvetettétek, értéktelenek tartottátok. Feltámadt, ő az alap, ő a kőszikla. És ha te nem akarsz elveszni, ha nem akarsz az igazságok harcában tévelyegni, ha nem akartok egy életen át egyik igazságtól a másik igazságig sodródni, jöjj és állj rá erre az alapra, Krisztusra. Ezt mondja most, csak állj rá! És amikor rász, akkor a szívedben szét fog áradni annak a bizonyossága, hogy ismeri az Úr az övéit. Mert akkor pontosan tudod, rátam erre a kőre, szétárad bennem a Szentlélek bizonyossága, hogy én az övé vagyok, és ez az enyém, és én az ő igazságához tartozom. És meg arra is rájössz akkor, hogy nem is te álltál rá, hanem ő tett téged oda. Kinek van igaza? Hogyan képviseljük az igazságot végül, röviden? Hogyan ragaszkodjunk hűségesen Isten igazságához, amikor annak ára van? Amikor hatalmas erők ássák alá Isten teremtési rendjét? Három dologot mond ez a szakasz. Az első, önmagunkat megtisztítva. Nem a másikba keresve egyből a bűnt, az milyen mocskos, az milyen sötét, hú, milyen... Nem. Keresztény hang nem ez. Önmagunkat megtisztítva, így mondja itt az apostol, hogy alkalmas, sőt nem és edények lehessünk az Úr házában. Itt a képet tovább viszi, és egy kicsit át is alakítja a 20-21. Versben Pál, és azt mondja, hogy az Isten házában vannak nemes edények, ezüstből, aranyból valók, amelyek jók, és vannak közönséges edények, fából, cserépből. És az nem jó. És azt mondja, ha valaki megtisztítja magát ezektől, a hiába valótól, megbecsült és megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Az első, az Isten népe, amikor ezt hallja, azt mondja, Uram, tisztíts meg, megtisztítom magam a hiába valóságból, a hamisságból, az álhatatlanságomból, mindattól, ami miatt nem tudok Istennek hasznos és megbecsült edénye, eszköze lenni. Az igazsághoz való ragaszkodás semmiképpen nem saját alkalmatlanságunk, mások kritizálása iránt történő kompenzálása, vagy által történő kompenzálása. Másodszor, szabadon képviselheted az igazságot. Pál, amint láttuk, óv a felesleges vitáktól, viszályoktól, szóharcoktól, amíg te bármilyen helyzetben, akár ebben a témában kiállsz, csak egy mondat erejéig, a családban, a munkahelyen, hogy de Isten rendje, férfi, nő, házasság. Amíg utána neked mindenképpen győzni kell ebben a kérdésben, és mindenképpen meg kell harcolni, és akkor akár vég nélkül kész vagy harcolni ezért, az nem szabadság. Neked már nem kell győznöd. Te rátétettél arra az alapra. Ismer Isten, mint az övét. Te dolgod, hogy vállald az igazságot szabadon és bátran, de nem kell legyőznöd senkit. És ez azért nagyon fontos, mert amikor egy ilyen beszélgetésbe kerül az ember, sokszor azért nem mer mondani se semmit, mert tudja, hogy fog kapni három olyan érvet, hogy utána el fog némulni. Amikor lehet valami választani, de nem biztos, hogy kell. Neked nem kell győznöd ezekben a kérdésekben. Csak egyszerűen, szabadon megvallani az igazságot, és a többit engedni, legyen Istené a többi. Ennek is van ára. És harmadszor szelíd reménységgel, mert az apostol avval fejezi be ezt a fejezetet, és ez már a jövő vasárnap textusa, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék, legyen barátságos mindenkihez, azokhoz is, akikről beszélünk, barátságos. Tanításra alkalmas, türelmes, aki szerítséggel neveli az ellenszegülőket, itt a tévtanítók. Hát, ha Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Hát, ha Isten megadja, ő adja meg nekik. Neked nem kell győzni. Kinek van igaza? Vagy mi az igazság? Vagy hogyan állunk meg az igazságban? Úgyhogy Isten beleírta a nevünket Jézus Krisztusba, mint az alapba. És ahogy most úrvacsorai közösségben leszünk együtt, kérjük, hogy Szentlélek ezt pecsételje el újra a szívünkbe. Ha már az övé vagy, erősítsen meg. Ha bizonytalan vagy ebben a kérdésben, világosítson meg. Ha felismerted, hogy számos esetben önmagad vagy a világ igazságát Isten igazsága elé helyezted, tarts bűnbánatot és kérd, hogy az igazságban erősítsen meg. Ha még nem vagy Istené és nem vagy Krisztusé, akkor meditálj és gondolkozz azon, hogy mit is jelent, hogy Krisztus az ő életét adta értünk, hogy mi az mi életünknek egy új alapja és kősziklája legyen. És ha égbe a szívedben a vágy, hogy rá szeretnél állni erre a sziklára, ne csak messziről nézd, hanem jöjj oda és lépjél rá. Amit akár kifejezhet az úrvacsorában, az a mozzanat, amikor áldást lehet kérni. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, akinek kezében van minden hatalom, menjen és földön, áldunk és magasztalunk téged, leborulva hódolunk előtted, hiszen te vagy az, aki mindannyiunkat pontosan ismersz. Pontosan látod minden gondolatunkat, szívünk minden rezdülését, életünk minden történését. Kiáltunk most hozzád, hogy végezd el lelked által a szívünkben, hogy megpihenhetünk ennek az igazságában, hogy ismersz bennünket, hogy látod az életünket, hogy velünk vagy, hogy nem hagytál el, Kérünk téged, hogy adj nekünk, Urunk, ebből a megelőző szeretetből, amit felénk táplálsz, megújulni, tudjunk ebből erőt meríteni, és bátran Jézus Krisztusra, mint a mi kősziklánkra ráállni. Azt mondja a zsoltáros, aki benned van, annak nem inog a lába. Urunk, kérünk téged, hogy végezd ezt el a szívünkbe, hogy tudjunk dönteni, oda lépni az egyetlen, igaz és tökéletes kősziklára, megtartó Urunkra, Jézus Krisztusra. Köszönjük, hogy ez lehetséges, mert a te lelked által lehetséges. Köszönjük azt, hogy magadhoz hívsz, és így kiáltunk mindazokért, akik még nem hallották meg a te hívó szavadat. Jelents ki magadat nekik, Urunk. Mindazt, amit tettél értünk, mindez, aki te vagy. És Urunk, add, hogy ebben hagyj legyünk engedelmes, megbecsült, megszentelt edényeid. Hagyj tudjuk vinni az evangéliumot, a jó hírt, oda, ahová küldesz. Hagyj tudjuk megélni szabadon, hálával, és ha kell, szenvedéssel, hogy mi a te megbecsült, megszentelt edényeid vagyunk, a te lelked temploma. Erősíts, bátoríts, és küldj bennünket. És kiáltunk mindazokért, akik, Urunk, szenvednek, terheket hordoznak, ők is hagy hallják meg a jó hírt, hogy akkor sincs más út, csak egyedül te, Jézus Krisztus. Kiáltunk az egészségügyben dolgozókért, kiáltunk a betegekért, a gyászolókért, kiáltunk ezért a teremtett világért, ahogy a megtörtsége egyre nyilvánvalóbb, hogy könyörülj rajtunk. Jöjj közel, és jelents ki magad nekünk, tarts meg bennünket a te akaratod szerint. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított mindannyiunkat imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.